Kedves testvéreim, nagyon sok szeretettel köszöntök ezen az irodalmi esten mindenkit, aki eljött. Háladással gyűltünk egybe, hogy az irodalom és a zene révén is odafordulhatunk a miénkhoz, mennyei atyánkhoz, hogy halljuk őt és dicsérjük őt. Ennek az estének egy rövid bibliai szakasszal hadd adjuk meg a kezdetét, az alaphangját. Ez pedig a mai újszövetségi ige szakaszunkból, a zsidókhoz írt levélből származik, a harmadik fejezetből. Ezért szeretett testvéreim, mennyei elhívás részesei, figyeljetek hitvallásunk apostolára és főpapjára, Jézusra, aki hű az ő megbízójához, ahogyan Mózes is hű volt az ő egész házában. Ő ugyanis Mózesnél nagyobb dicsőségre volt méltó, mint ahogy a háznál nagyobb méltósága van a ház építőjének. Mert minden háznak van építője, aki pedig mindent felépített, Isten az. Mózes is hű volt ugyanaz ő egész házában, mint szolga, bizonyságul annak, amit hirdetnie kellett. Krisztus azonban, mint fiú, hű a maga házához. Az ő háza mi vagyunk, ha a bizalmat és a reménység dicsekedését mindvégig szilárdan megtartjuk. Az ő háza mi vagyunk, ha a bizalmat és a reménység dicsekedését mindvégig szilárdan megtartjuk. Egy pillanatra csendesedjünk el. Köszönöm. Mennyei édesatyánk, az adventnek ura és királya, mindenek teremtője, hozzád fordulunk háladással ezen a délutánon. Köszönjük neked, Úrunk, hogy megajándékozol mindazzal, ami szükséges a mi életünkhöz és üdvösségünkhöz. És hálát adunk neked, hogy itt most a művészet, a tehetség, mindazoknak révén dicsérhetünk téged, amelyeket tőled kaptunk. Kérünk, áld meg ezt az együttlétet, légy itt közöttünk a te szent lelkeddel, szólj hozzánk az ige által, a versek, a zeneművek által, és kérünk, fogadd kedvesen, amikor fölajánljuk önmagunkat, hogy dicsérjünk téged, hogy zengjük a te nagy nevedet, hogy elmondjuk most is, és mindig, és mindenütt. Nagy az Úr, és hatalmas, irgalmas, és a szeretete végére mehetetlen. Így kérünk az Úr Jézus Krisztusért, mennyei atyán, légy itt közöttünk, és szólj hozzá. Amen. Az egyház tanítja a Szentírás, lelki ház. Olyan lelki ház, amely egy biztos fundamentumra épül, és utána minden eleme, mint ahogy az épületeknél a téglák, bizalommal egymásra épül. Azt mondja itt a zsidókhoz írt levél, hogy az ő háza mi vagyunk, ha a bizalmat és a reménység dicsekedését mindvégig szilárdan megtartjuk. Bizalom méghozzá alapvetően az alapokban. Minden keresztjén attól lesz keresztjén, hogy a bizalmát az alapokra helyezi. Ahogy az első téglasort ráépítik az alapra, és utána sorba egymás után a többi építőelemet. Az alap, Pál apostol megfogalmazásában az Efézusi levélben így olvasható, ti ráépültetek az apostolok és a proféták bizonyságtételére. Az alap Jézus Krisztus, akit ismertek, láttak és hallottak a szemtanúk. Ezeknek a szemtanúknak a bizonyságtételére épül ma a 21. században a hitünk. Ők látták, hallották, megtapasztalták az Úr Jézus szeretetét, hallották, hogy amit mond, azt megcselekszi, megtapasztalták, hogy amit prófétált, beteljesedett. Íme én a harmadik napon feltámadok. Önmagamat adom értetek, de a harmadik napon feltámadok. Az apostolok és a már a proféták is Jézusra, Messiásra építették fel az életüket, és mi az ő bizonyságtételükre építjük a mai hívő életünket. Ez tehát az alap, Jézus Krisztus élete, hitelessége. Jézus Krisztus hitelessége a hitünk alapja. De itt most adventben különösen érdekes, hogy éppen ezt olvassuk, hogy nem csak az alapra építés jellemzi az egyházat, mint lelkiházat, hanem hogy a reménységével dicsekszik. és ez még olyan fontos gondolat, hogy karácsonyra készülve az adventben, hogy az igazi hívő ember az soha nem a múltjával dicsekszik, nem is a jelenével, hanem azzal a jövővel, ami nincs a saját kezében. Hiszen tudjuk, hogy a jövőnk nincs a kezünkben. Számtalan, kiszámíthatatlan pillanata van és lehet, nincs a hatalmunkban. Akkor sem a tervezünk, ha álmodozunk, ha vágyakozunk. És mégis az igazi hívő ember a reménységgel dicsekszik, az pedig a jövő. Nem a múltunkkal, ami már megtörtént, amit megcsináltunk, megalkottunk, hanem a jövőnkkel dicsekszünk. Hogy tudnék, Jézus Krisztus magához fog venni, és bevisz az ő dicsőségébe. Ezzel dicsekszik a hívő ember, a jövőjével. És ebben mi kilógunk a sorból. Mások vagyunk, mint a világi emberek. De így van a helyén. Hogy mi azzal dicsekszünk, ami a jövőnk, ami Jézus Krisztus ajándéka a számunkra. És a kettő között van a jelenben pedig dicsérjük őt, és ilyen értelemben készülünk a jövőre. Már most dicsérjük azt, aki a jövőben mindennel megajándékoz bennünket. Mindennel, amire igazán szükségünk van. Advent tehát így a jövő dicséretét jelenti, készülést is nyilván az Úrral való találkozásra, de így most olyan jó volt olvasni, hogy így fogalmaz a Szentírás. Akkor vagyunk a lelki ház tagjai, az egyház igaz tagjai, akik Jézusra épülnek, akik egymásra is épülnek, nemzedékek a nemzedékekre, akkor vagyunk igazán helyünkön, hitben, ha jövőnkkel dicsekszünk. Jézus Krisztus a jövőnk. Jézus Krisztus a jövő. Ő az eljövő, aki valóban elhozza mindazt, amit megígért, aki újjáteremti ezt a világot, és aki megajándékoz minket önmagával a színről színre látásban. Így ebben a különös helyzetben vagyunk az egyház, akik itt élünk a Földön, hogy a délelőtti evangelizációs alkalommal is hallottuk. Itt van feladatunk sokféle, de igazából a mi élő reménységünk az a jövő, az, amit az Úr Jézus elhoz. Krisztus, mint fiú, hű a maga házához, az ő háza mi vagyunk, a bizalmat és a reménység dicsekedését mindvégig szilárdan megtartjuk. Hagyja Isten, hogy így legyen, ebben legyen sok örömünk, megtapasztalásunk, és valóban legyünk bizonyságai a körülöttünk élőknek, hogy mi különös, furcsa módon az elővendő dolgokkal dicsekszünk, amelyek Jézus Krisztus kezében és hatalmában vannak. De mert hiszünk benne, mert bízunk benne, mert bátra mondjuk, amit Jézus megígérve teljesíti. Visszajön, aztán úgy átteremti ezt a világot. És minden ilyen alkalom, amikor együtt lehetünk az ünnepében, akár egy ilyen irodalmi est, ezeket és a hitünk alapjait erősíti, és így adom át a szót a mi kedves szolgatársaimnak, gyülekezeti tagoknak, az énekar tagjainak, és Nezőnő Szabad Erzsébet testvérünknek, aki összefogja ezt a szolgálatot évek óta. Köszönjük ezt neki, és ő is el fogja mondani, hogy ki mindenkinek köszöni, hogy együtt lehetünk most az Úr Jézus nevében. Az ő áldással legyen mindenki életén. Sikert korábban köszönöm.
A szolgálat nevében szeretettel köszöntök mindenkit, aki ma este megtisztelt azzal, hogy eljött meghallgatni bennünket. Nagyon röviden, ha az esnek az üzenetét, amit szeretnénk átadni a művekkel, összefoglalnám, annyi lenne, hogy mert vándor vagy. Ez a gondolat ragadt meg, hiszem, hogy az Úrtól, és ezt viszik végig az irodalmi művek, illetve a zene is, kezdve onnan, hogy az életünk az Úrtól ered, onnan eredezik, végigjárjuk ezt a földi utat, mikor, hogyan tekintünk fölfelé, de bizony életünk vége felé egyre inkább fölfelé tekintünk az végső hazafelé, és a végén valahol ott pihenünk meg az Úrban. De kívánom, hogy mindenkinek lelképülésére szolgáljon ez a mai est, és szeretném megköszönni mindenkinek, aki segítette a munkámat, vagy ez tulajdonképpen egy csapatmunka, mert Bertalan Jánosné Hajnika, amikor megkapja a szövegeket, akkor ő kiválasztja hozzá az énekeket, illetve Ibolyát kellett egy kicsit kérni, de nagyon hálás vagyok, hogy végül is elővette a hegedűjét, és Karácsonyi Kislászlóné Ibolya Harsányi Lászlóné Timi néni kíséretében ma este is szolgál közöttünk, és az énekkar, kis énekkar pedig Király Hunor segíti a kíséretével. Nagyon hálás vagyok Pálfi Gyulának és kolléganőmnek, feleségének, Pálfi Juditnak, akik tulajdonképpen egy külön önálló vizuális egységet teremtettek, mert hogy a művek hátterében a kivetítő diákat fognak látni, és ezek műalkotások tulajdonképpen egy újraértelmezése ez is a műveknek, és nagyon köszönöm, hogy ezzel segítették a estet, illetve köszönöm még Gábornak, amennyiben a technikában segítséget nyújtott, Marának, aki összefogta a vendéglátást, és akkor a vendéglátók körében szeretném megköszönni Nagyné Kis Anikónak és Bajáni Anitának, és hát Takács Péter Gondnok úr kihagyhatatlan ebben a szerepkörben is. Tehát még egyszer mindenkinek nagyon hálás vagyok, és akit kihagytam, akkor kérek elnézést. Thank you.
vizsgálsz és ismersz engem. Tudod, ha leülök, vagy ha felállok, messziről is észreveszed szándékomat. Szemmel tartod járásomat és pihenésemet. Gondod van minden utamra. Még nyelvemen sincs a szó. Te már pontosan tudod, Uram. Minden oldalról körülfogtál. Kezedet rajtam tartod. Csodálatos nekem ez a tudás. Igen magas. Nem tudom felfogni. Hová menjek lelked elől? Orcád elől hova fussak? Ha mennybe szállnék, ott vagy. Ha a holtak hazájában feküdnék le, te ott is ott vagy. Ha a hajnal szárnyaira kelnék, és a tenger túlsó végén laknék, kezed ott is elérne. Jobbod megragadna engem. Ha azt gondolnám, hogy elnyel a sötétség, és éjszakává lesz körülöttem a világosság, a sötétség nem lenne elég sötét neked. Az éjszaka világos lenne, mint a nappal, a sötétség pedig olyan, mint a világosság. Te alkottad veséimet, te formáltál anyám méhében. Magasztallak téged, mert félelmes és csodálatos vagy. Csodálatosak alkotásaid, és lelkem jól tudja ezt. Csontjaim nem voltak rejtve előtted, amikor titkon formálódtam, mintha a föld mélyén képződtem volna. Alaktalan testemet már látták szemeid. Könyvedben minden meg volt írva, a napok is, amelyeket nekem szántál, bár még egy sem volt meg belőlük. Mindig drágák nekem szándékaid, Istenem. Mély hatalmas azoknak száma. Számolgatom, de több a homok szemeknél, s a végén is csak nálad vagyok. Vizsgálj meg, Istenem, ismerd meg szívemet, próbálj meg és ismerd meg gondolataimat. Nézd meg, nem járok-e téves úton, és vezess az örökké valóság útján.
Biológikum, kézemberségének tömör szintézise,
A nap csodája, mely lombos fát zár magába. Élet kezdené, csíra hasadás, beprogramozott, szép működés. Már kész a tervrajz, kész az öntvény, a leendő sors beépült kis motorja beindul. A részecskék az órára néznek, és pontosan működni kezdenek. Kint viharzik a világ, tajtékok csapkodják falát. Dől vagy épül, ki tudja. Valaki bekéreckedik, boldog, szép életet remél. Különben nem osztódna és növekedne úgy bizakodva és fáradtságosan. Értelme sincs talán még, meg lehet, hogy csendben veled beszélgetek. Pedig amíg formálnak ős csodák, őrt áll nekik és neked a nagyapád, és kérdezgeti a nagy titoktudót, milyen leszel, nagyon várt csöbb utód. Miből szövi lényeknek szövetét, szellem, anyag, test, föld és lélek, ég? Áldás leszel, szelíd dal, halk derű, katánk szemű vagy gesztenye szemű, s milyen nemű, fiú, lány? Mondd ki hát, sudárfa vagy lehajló kis virág, akármilyen, s akárki is leszel, de küldetést hozol, hiszem, hiszem.
Szeresd a gyermeket, a sivatag hegyen, hol villámok között vala az Úr jelen. A legszentebb parancs nincs kőtáblára írva. Mosolygó kedvében, pirosló hajnalon, aranybetűkkel, ezt az örök irgalom az ember szívbe írta.
Szeresd a gyermeket, még néki szárnya van, a csillagok közé őrül, el-elsuhan. S itt állja vidoran a mennyek ajtaján. Hiába könyveid, hiába lángefek, az Isten titkait ki nem tűnnelhetem. Csak gyermekem van.
Szeresd a gyermeket, a létnap féle ő. Estelik, hogyha megy, hajnalik, hogyha jő. Csöpp lábai nyomán az öröm kertje zsendül. Bimbónyi kis keze áldással van tele. S melyek szeráv zene érhetne föl vele, ha vikkacaj a zendül.
Szeresd a gyermeket, hisz oly hálás szegény, egyszerre könyv, mosoly ragyog csillag szemény. Ártatlan kis szívét az öröm megteli, s köszönetét akár az esti fuvaron, mely félve játszadoz a harmatos galjon, oly halkan rebegi.
Szeresd a gyermeket, öled szívedre hűt, ringasd el lágyan a szegény kis szenvedőt. Lehúnyt pilláinak törölne könnyei, s mit te, a gyermekek könnyét törölgeted, egy láthatatlan kéz a csillagok felett letörli védkönyt.
Ha arcodat csillagfény melegíti, űrhidege szívedet nem dermeszti meg, s nem fáradsz el sohasem, mert az út kiszabja életed a csillagok között, az emberek között, a sötétben, a fényben, a szívekben, a létben, s az út vezet is, mert az lett a dolga, mit régen kiszabtak neki, lábad alá bársony tenni, lépéseit könnyen venni, napmelegben árnyat lenni, s ha eljön az est, a csillagok között, az emberek között, és nem akarsz pihenni, akkor bölcsőd lesz az út. Hogy gyermekként ringatva feleded a bút, s bűvös álomban homlokodra gyöngykoszorút teszek, gyengéden, szépen, mint régen, hogy bűvös álomban lásd, kit nem láthatsz napvilágnál, s előtte térdre omolj, és erőt kér tőle, életet, hogyha eljön a reggel, tovább vándorolj, mert utad szép és örök a tündérfény csillagok között.
Oh, mert vándor vagy, minden nap tovább kell menned az úton, mely egyetlen célod, tehát lelked, és a lelkedben elrejtett isteni tartalom megismerése felé vezet. Nem könnyű ez. Gondol csak meg, milyen sokfajta csábítás hívogat útközben, hogy megpihenj, félbeszakítsd utadat, mással törődjél. Szép nő áll az út mentén, és bájos mosollyal int feléd. Tested és érzékeid felelnek-e hívásra? Szeretnél elvegyülni a szép testtel, és átadni magad a kéj édes borulatának? De tudnod kell, hogy a hiú és kélyes pillanatokat a teljes kietlenség és tanástalanság követi. Mert lelked mást akar, s mikor tested megéteted egy másik test füllett fűszerével, a lélek éhes és szomjas marad. Pénz, érdemrendek, címek, rangok akadnak utadba. De mit kezdesz mindezzel, ha a figyelem, fáradtság, idő, mely a világi elismerés ára, elvonja lelked legjobb erőit az isteni megismerésétől? Cimborák kurjogattak az út mentén, sírnak magukkal, kajánvállalkozásra bíztatnak. Mit nyerhetsz minden üzleten és szórakozáson, ha a játékasztal vagy a kocsmasztal mellett vesztegelsz, s közben lelked kínzó sürgetéssel kérdi? Miért lopod itt az időt? Mindez gyermekes és aljas. Tovább kell menned, hiszen dolgod van. Körülbelül így szól hozzád az élet, minden nap, minden pillanatban. Megpihenni hív, kéjelegni, szórakozni, kielégülni a hiúságban és hatalomban. De mikor nem ez a dolgod? Vándor vagy, és minden nap tovább kell menned. Nem tudhatod, meddig élsz, s egyáltalán lesz-e időd eljutni utad végcéljához, lelked és az isteni megismeréséhez. Ezért menj minden nap tovább, sebes lábakkal és szegényen is, mert vándor vagy.
Hivatalban észrevett, noha házas ember és két gyermeke van,
egy rendkívül csinos, új munkatársnőt. Nagyon belakadt a szem a csinos harisnyás lábba, s elhatározta, meghívja egy feketére. Milyen csésze fekete? Az még nem bűn, gondolta. Egy csésze fekete akkora csészében van, mint egy kígyótojás. A kígyótojásból bújik ki a kígyó. Meghívta, ment is a lelkem utána. De mi történt? Az egyik munkatárs megelőzte, beszélgetni kezdett a nővel, ő meg diszkréten megállt, hogy kivárja. Később nevetve, kissé magát kúnyolva mondta el az eseket.
Nem vettem észre, hogy egy taxiállomáson állok. A taxisofőr kinyitotta az ajtót, és előzékenyen mondta.
Tessék, uram, hova óhajtja, hogy vigyem?
Zavaromban beültem, és mivel más házszám nem jutott az eszembe, bemondtam a saját lakásomat. Hazamentem, s útközben láttam, hogy a taxisofőr fiatalember. Vállig érő, szép, szőke haja van. Átvillant rajtam, hogy pontosan olyan, mint a szentképen az angyalok. Gondoltam, micsoda angyalai vannak az Úristennek, néha szárnyai vannak, máskor taxia. Mire hazaérkeztem, elfelejtettem, hogy egy csokori bolya van a kezemben. A feleségem, amikor meglátta, a nyakamba borult és azt mondta, milyen angyal vagy?
Félek, atyám, úgy zúgnak a harangok. Fiatal tükrömet rontja az árny is, a fény is.
Ne félj, fiam! Téged hívnak a harangok, te vagy a tükör, te vagy az árny is, a fény is.
Félek, atyám, megtörtem a harcban, a hitben, és éhes sárkányok elé ejtem a kardot.
Ne félj, fiam! Megtartalak a harcban, a hitben, s karommal égig emeled azt a kardot.
Mit ér az ember? Mit a vágy meg az önvágy? Mit ér törékeny szavam az őrült viharban?
Ne félj, fiam! Az a kín, az a vágy, az az önvágy téged tisztít örök kék égboltá a viharban.
Tudod, hogy érted történnek mindenek? Mit búsulsz? A csillagok örök forgása néked forog, és hozzád szól, rád tartozik, érted van minden dolog a te bűnös lelkedért. Ó, hidd el nékem, benned a cél, és nálad a kulcs, madárka tolla se hull ki, ég se zeng, föld se remeg, hogy az Isten rád ne gondolna, az Isten sem értheti meg, aki téged meg nem ért. Mert kedvedért alkotott mennyet és földet és tengereket, hogy benned teljesedjenek, s korom történetét szerezte mesés könyvedül, s napba mártotta ecsetét, hogy kifesse lelkedet.
Kinek színezte a hajnalt, az alkonyt, az emberek arcát, mint te neked, és kinek kevert sorsokat és örömet és bánatot, hogy gazdag legyen a lelked? És kinek adott annyi bús szerelmeket, szerelmek bűnét és gyászát, s hogy bűn és gyász egy súlyú legyen. Eleve rosztottad számodra szépen derült és borult, sorsot és véletlent, világnyomorát, ínséget, háborút, mindent a lelkedre mért öltöngyalánt úgy van. Eonok zúgtak, tengerek száradtak, hogy a lelked legyen. Császárok védkeztek, seregek törtek, hogy megkapd azt a bút, amit meg kellett kapnod, és világok vihara fut a te bűnös lelkedért.
Mert ne gondolod, hogy annyi vagy, amennyi látszol magadnak. Mert mint látásodból kinőtt szemed és homlokod, úgy nagyobb részed énedből. És nem ismered föl sorsod és csillagod tükörében magadat. És nem sejted, hogy véletleneid belőled fakadnak, és nem tudod, hogy messze napokban tenned erőd ránk, és a planéták félrehajlítják pályád előtt az adamant rudakat.
Csomagolj be mind, ami volt, ami régen volt, ami édes, mind csomagold be, ami több, mint játék, szerelem, több, mint élet is. A kincseim csomagolt be, régi szavam, az aranyt, kevélyen csengő rímeim, melyekkel magasan röpültem a többi fölött, s ékes igéim, mind-mind csomagold be batyuba, abba, amit hoztam, s hagyd az úton másnak, hogy hősi igazul járjak egyedül. Egyszerű ember az egyszerű földön, s mesztelenül legyek, amint megszülettem, mesztelenül legyek, amint meghalok. Nyugtalanok az én reggeleim, és éjjel hatalmas hang kiabál újra belőlem. Ruhátlan és hústalan zúg el a lelkem, nem illik hozzá az ifjúi parádé. Úgyse soká tart már számomra a földi vándorlás. 10 évig, vagy 20 évig, aztán elromlik a test, mely zárja hüvelyében lelkemet, és egészen lélek leszek. Adj hát vetkőzni most erőt, éreznie kevés időre magamat, s a világot, te nagy igazság. Szeretet, s még nagyobb igazság, fájdalom. Te adj a szemeimre könnyet, mert könnyelkül én csak nem látó, vak vagyok.
3, 3, 3, 3, 3 angyal szállt felém. Egyik fehér, mint a felhő, másik könnyű, mint a fény. Harmadik úgy hult a földre az égből egyenesen, mint egy könny szemből a szívbe, nedvesen és nehezen. Hogyan óvjam meg az elsőt, hogy ne kapjon foltokat ujjaimtól? Hogyan tartsam szorosan a másikat, hogy ne tudjon elrepülni, és az utolsót hová rejtsem el, hogy senki, senki meg ne lássa őt soha? Ó, jaj, késő már. Az első hószín angyal csupa volt, és a másik messze szállott, aki olyan könnyű volt. Harmadikat szégyenemre látja az egész világ, mert gyászomban széjjel téptem lelkem őrző fátyolát.
Történet szól arról, hogy két szerzetes csodás ígéretet talált egy pergamen lapon. Ez szerint a világ ezer útjának végén van egy ajtó, ahol összér a menny és a föld. Aki ezen az ajtón bekopogtat, az előtt megnyílik, s küszöbén átlépve meglátja az Istent. A két szerzetes hosszú szabadságot kért. Elhagyták a kolostort, s útnak indultak, hogy megkeressék azt az ajtót. Bejárták a világ ezer útját. Találkoztak ezer kísértéssel, tengernyi szenvedésen vergődtek át. Megöregedtek és elfáradtak ugyan, de Isten közeli látásának vágya fiatalos tűzzel vitte őket egyre tovább. Egy napon célhoz értek. Ott volt az ajtó, ahol a régi írás ígérte. Ott a küszöb, s azon túl, majd Isten. A várva várt pillanat itt volt. Az ajtó megnyílt, szemüket behunták, úgy lépték át meghatottan a küszöböt. Amikor kinyílt ismét szemük, kolostorukban találták magukat. Ugyanott, ahonnan sok évvel azelőtt csodaváron elindultak. Asztalukon a nyitott Biblia feküdt, ki megszólalt a harag reggeli imára és a napi munkára.
Ez itt a magányosság erdeje. Itt én vagyok csak. Én és valaki, valaki, akit nem is ismerek. És aki mégis elkísér, akár meddig megyek. Valaki, akit mégsem ismerek. És van itt egy álmom, különösen szép, és különösen mégis fáj nekem. Valaki egyszer majd elébe lép, és megfogja két tévelygő kezem, lecsukolja két könnyező szemem. Valaki majd az életembe lép, aki százszor több, mint az életem. Van itt egy álmom, különösen szép, és különösen mégis fáj nekem. Ez itt a magányosság erdeje. Itt én vagyok csak, én és valaki. Valaki, akit nem ismerek, és akiről még tudnom sem szabad. Bár jobban szeretem magamat.
Történet egy fiatalemberről, akinél hogy nem, de egy éjjel megjelent egy angyal, és csodálatos dolgokról mesélt neki, amelyek az életben várnak rá. Minden lehetőség adott lesz számára, hogy hatalmas vagyonra tegyen majd szert, a társadalom megbecsült tagja lehessen, és egy gyönyörű nőt vegyen feleségül. Emberünk egész életében várta, hogy az ígért csodálatos dolgok valóra váljanak. De nem történt semmi, és végül egyedül és szegényen halt meg. Amikor a mennyország kapujához ért, meglátta az angyalt, aki sok-sok évvel ezelőtt meglátogatta álmában, és felelősségre vonta.
Te hatalmas vagyont ígértél nekem, társadalmi rangot és gyönyörű feleséget. Egész életemben vártam, de nem történt semmi.
Én neked nem ígértem ezt. Én ezeknek a dolgoknak a lehetőségét ígértem neked, de te elmulasztottál élni ezekkel a lehetőségekkel.
Az ember megdöbbent.
El sem tudom képzelni, miről beszélsz.
Emlékszel? Egyszer volt egy ötleted, de te féltél, hogy nem sikerül. Ezért nem tettél semmit.
Az ember bólintott.
Mivel te visszautasítottad a megvalósítást, az ötletet néhány év múlva egy másik embernek adták, aki nem ért meg a nehézségekről, és ha visszaemlékezel, akkor ez az ember az egyik leggazdagabb ember lett a környéken. És arra emlékszel-e? Volt egy eset, amikor a várost óriási pusztítás érte. Sok ház romba dőlt, sok ezer ember nem tudott szabadulni a romok alól. Neked lehetőséged lett volna segíteni a bajba jutottakon, és a túlélőket kimenteni. De te féltél, hogyha elmész otthonról, akkor betörnek hozzád, és kirabolják a házadat. Ezért nem mentél el segíteni a hiószóra, ha nem otthon maradtál.
Az ember szégyenkezve bólintott.
Ez egy hatalmas lehetőség volt, hogy száz és száz ember életét megments, a város összes életben maradt lakója tisztelt volna téged. És emlékszel arra az asszonyra, arra a fekete hajú nőre, aki neked annyira tetszett? Nem hasonlított egyik nőre sem, akikkel korábban vagy későbbi életedben találkoztál, de azt gondoltad, sosem menne férhezett olyan emberhez, mint te. Féltél, hogy elutasít, és elmentél mellette.
Az ember újra bólintott, de már sírt.
Igen, barátom, ő a feleséged lett volna. Vele sok gyermeket neveltetek volna. Vele igazán boldogságban éltél volna, egész életedben.
Hasonló lehetőségek mindannyiunknak adódnak az életében. De gyakran, ehhez a történetbeli emberhez hasonlóan mi is megengedjük, hogy a félelem felülkerekedjen rajtunk, és megzavarjon bennünket, hogy éljünk a lehetőségekkel. Mi nem megyünk oda másokhoz, mert félünk az elutasítástól. Mi nem beszélünk az érzéseinkről, mert félünk, hogy kinevetnek bennünket, és nem bízzuk rá magunkat más emberre, mert félünk a fájdalomtól, ha elveszünk. De még nincs veszve semmi. Még életben vagyunk. Elkezdhetjük kihasználni az előttünk álló lehetőségeket. Elkezdhetünk létrehozni lehetőségeket saját magunk számára.
Nézz az Úrra!
Szép tőled, hogy így egyszerre jössz. Nem érkezett se kártya, se levél. Jöttöd rá, nem is figyelmeztetélek.
Micsoda? Nem figyelmeztettelek? Ez már hazugság tőled, vén gyerek. Ha jól emlékszem rá, úgy hiszem, tízszer is bejelentén viziten. Életed, mikor 30-on túlhaladt, arcodra kezdtem rakni ráncokat. Mindenki észrevette, csak te nem. Ez volt első látogatójegyem. Később, hogy ismerkedjünk egy kicsit, más alapban jelzim, hogy lesz vizit. Pomádét küldtem, pedig eneket, attól hajad folyvást fehéredett. Durvábban is jelentém, hogy jövök. Megtépáztam néhányszor üstököd úgy, hogy egész kopasz lettél bele, de te nem sokat törődtél vele. Még jobban is jelentém magamat, midőn tobzoltál lakomák alatt, és ettél fácánt, s ittál tokait, megkocogtattam lassan fogaid, mitől azok elkezdtek hullani. Ez is jöttöm jelenté, atyafi. Sőt, látt tréfából, azt is megtevén, látatlanul nyakadba ültem én, az utcán is hordozán hátadon, magad is mondád, hogy valami nyomom, s görbülni kezdett egész alakod. No, ismerj meg, én voltam lovagod. Nem mondta hát azt nékem, jó öreg, hogy én be nem jelentém jöttömet. Ha úgy találnak készületlenül, te vagy az oka, egyes egyedül. De a vitának nincs most ideje, öltözz föl szépen, hamar.
Az a rossz, hogy Galambos bácsinak elment az életkedve. Mindig akkor van baj, ha a beteg feladta a küzdelmet.
Majd hozzátette.
Az élni akarás a legjobb orvosság.
Az egyik nap Galambos bácsi maga mellé ültette a feleségét.
Elmegyek, anyjuk. Nincs már nekem miért élnem.
Galambos néni megfogta a férje lesoványodott, vékony kezét, és ránézett az öregre.
Hát én már nem számítok. Én értem, nem érdemes élned.
Az asszony hangjában annyi szeretet volt, hogy attól három haldokló is meggyógyult volna. Galambos bácsi meglepődött, és arra gondolt, hogy ennél szebb szerelmi vallomást még fiatal korában sem mondott neki a felesége. Amikor a doktor legközelebb eljött, felcsóválva vallotta be Galambos néninek, hogy nem tudja, mi történt, de a férje jobban van. Két hét után az öreg felkelt az ágyból, a harmadik héten kiment az udvarra. Egy hónap múlva pedig elkísérte a feleségét a boltba. Hazafelé még a teliszatyrot is ő akarta volna vinni, de az asszony ezt nem engedte. Ettől kezdve együtt mentek mindenhova. Eleinte úgy jártak, hogy Galambos néni belekarolt a férjébe, aztán a karonfogásból kézenfogás lett, majd az, hogy egy-egy ujjukat összefűzték, mintha tizenéves kamaszok lettek volna. Mindig lassan lépegettek, mint akiknek rengeteg idejük van. Inkább csak sétáltak, andalogtak. A szemben jövők néha mosolyogtak rajtuk, de ők nem törődtek ezzel. Egyszer egy régi ismerős megállította őket és megkérdezte.
Tám, ifjú szerelmesek vagytok?
Galambos bácsi mosolyogva helyesbített.
Öreg szerelmesek, és ez sokkal, sokkal többet jelent.
Oh,
gusztál, mint terebélyfa, keményen, mély gyökerekkel a földben, dús nedvű teleményen. Dacosan álltál, szikla keményen, vas gyökerekkel a földben. Jöttek utánad szellemek, éjjeli törvék, jöttek utánad ezren, s törzsedet egyre törték, zúgó fejszékkel a törpék, s hiába jöttek ezzel. Szálltak az égből angyalok is seregestül, üstöködet cibálták, ki akartak tépni tövestül, s vigyáztombjaidat seregestül hasztalanul cibálták. S íme, ma lelked lassú halára menendő, gyökered, mint a moháé. Gyermekkész elegendő kitépni halára mely mint a moháé. S egy gyerek angyal könnyűteden tovaszárnyal véled a mennyek kéke felé, mint kicsi fészke, fecske ha szárnyal, csőrében szalmaszállal, távoli fészke felé.
Nyugszik a tenger, ha megáll a szél. Mi is, ha elcsitult a szenvedély, megtudjuk, mi gyönge tisza világ, a tűnő dolgokra hiú világ. Vágy ködösíti az ifjú szemet, de észreveszi az űrt az öreg. Új fénynek nyit az élet repedő, sötét házába száz rést az idő. Bölcsebb leszel, s gyengüléssel is edz, ahogy örök hazádhoz közeledsz. S a régit elhagyva egyszerre két életbe látsz be az új küszöbén. Elmegyek, elmegyek, hosszú útra megyek. Úti köpönyeget hamar hol is megyek? Volna köpönyegem hosszú út borából, hosszú boros élet bűnei sokából. Rongyos egy köpönyeg, százszor ki van folytva, csak újra festik rajta foltháltán a foltja. Eldobnám szívesen, hisz világcsúfjára hogy álljak ki benne az ország útjára. De hát még hogy álljak szem elé annak, aki nem így akart engemet magamnak. Ha még el is szállnám, el is hajítani, marad-e alatta belőlem valami, amire rámadjam, ez az én személyem, az ember, az Isten, a magam szemében. Már a hosszú útnak végét rovom én is, túl a másodfele, harmadik felé is. Rövid útra kell már köpönyeg én nékem. Te tudod, Jézusom, egyedül mértékem. Csak te tőled várom, hogy vállamra veted azt a te rám szabott, varratlan köpenyed.
Uram, búcsúzik az élet, mert a gyümölcsök megéltek. Meleg nyárnak vége lett. Elszáll a vándormadár is, és megborzong a virág is. Hullanak a levelek, aranyszínű szemfödélnek. Egyre csendesebb az élet. De borongós ég alatt most az őszért áldalak. Üzensz sárguló levélen, és elém írod az égen vándormadarak jelét, hogy mélyen szívembe rejtsem, vándor voltom, ne felejtsem. Vándoroljak te feléd. Mind korábban itt az este, megért a szőlő gerezdje. Hadd mondjak, Uram, neked mindezért dicséretet. Köszönetet a ködért is, a lehulló levélért is. Minden gyümölcsére a fám. Röttéjet vándormadárnak, hirdessétek könnyű szárnyak, hogy van melegebb hazám. Át a ködön, át az éjjel, édes zengéssel kísérjen, délbe lepte réteken, őszi hála éneken.
Köszönöm azt, Uram, hogy élek. Köszönöm azt, hogy épp hitem. S hogy e világban én a lélek gyönyörű házát építem. Köszönöm azt, hogy sok bajom van, a te ígéd vigasztalás, s hogy ahol ennyi fájdalom van, tovaröpít egy jó varázs. Valami mindig talpra állít, valaki mindig megsegít. Rövid úton káváriáig, járva az átkok berkeit. Köszönöm azt, hogy vársz a mennyben, s hívogató szót rám talál. A sugaras, kék végtelenben köszönöm azt, hogy nincs halál.
És minden dolgok mélyén béke él. És minden tájak éjjén csend lakik. S a végtelenség összhangot zenél, s örökvalók csupán mély álmaink. És minden bánat lassan béke lesz. És mindenik gyötrődés győzelem. S a kínok kínja, mely vérig sebez, segít túllátni a szűk életen. Testvéreim, a boldogság örök, s e tájon mind elmúló, ami jó, s az élet a szép, nagy processzió, mely indul örvény és sírok fölött. Az égi táj felé tart csendesen, s egy stációja van, a végtár.
Minden nap elé. Sok végságban és örömben legyen részed azokkal együtt, akik megosztják veled minden napjaidat, s akiket szíved közepén őrzöl.
Légy áldott!
Ragyogjon szemedből tiszta fény, mindenki, aki csak hozzád lép, merítsen előtt szavaidból.
Szeresd a fele barátokat, melyeket Isten neked szánt. Kezed munkája hozzon megelégedést neked.
Légy áldott!
Gyönyörködj a földkerekség szépségében. Kísérjen felfedezéseiben a gyermek kíváncsisága.
Éj meg minden nap, hogy derűvel,
őszinte szívvel szegődjön utitársadon a hála.
Légy áldott!
Isten vezessen az életösvényeim, állítsa lábadat tágas térre, országa kincséből gazdagon részesítsen téged, és általa másokat.
Legyen szép a mai napod, és minden holnapod.
Légy áldott!